Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy a te szikla szilárd biztos alapodra épül az egyház, épül az életünk. És köszönjük neked azt a csodát, hogy te voltál, aki kihívtál bennünket, hogy a te népeddé legyünk, és összekössön bennünket az a megváltó szeretet, szabadítás, amit végbevittél a Golgotán. Köszönjük neked, hogy lehet valóban úgy élni, lehet úgy közösséget gyakorolni, hogy egy cél von bennünket. És valóban egy terített asztal ad nekünk erőt, egy hit, egy közösség köt össze. Kérünk téged, hogy annak az erejét, annak az örömét, annak az áldását ezen a mai reggelen is ad nekünk, ami ennek az öröme, ennek a világossága, ennek a gyógyító vonzása, hogy tényleg világos legyen előttünk a cél, és világos legyen előttünk az út, és tudjunk ennek a fényében felszabadultan, örömmel, hálás szívvel, boldogan, reménnyel a szívünkben élni és szolgálni téged. Kérjük, hogy áraszti lelkedet, és tedd érthetővé, világossá számunkra az üzenetet ma is, és segíts, hogy egyikünk sem menjen el érintetlenül, hagy legyen személyessé, hagy legyen nekünk szólóvá a te igéd, és hagy tudjunk erre engedelmességgel válaszolni. Kérjük, hallgass meg, és áldj meg így minket, nagy nevedért. Amen. A mai újszövetségi igét olvasom, Tesszalonikai a beliekhez írott levél záró fejezetéből, az 5. fejezetből, az első 11 verset, és szeretném az utolsó vers fényében és a újszövetségi fényében is, amit Isten szívemre helyezett, azt most átadni nektek. Így szól ezen a helyen Isten üzenete. Ennek idejéről és órájáról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk a hirtelen végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alszanak, éjjel alszanak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Újra felidézem ezt a mondatot. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Amikor elcsendesedtem az Új és Új Szövetség igéi felett, akkor olyan csodálatos volt újra megtapasztalnom azt, hogy milyen időszerű is az Isten üzenete. Ahogyan az eddigi reggeli áhítatokon is így volt, nagyon mélyen érintett a múlt heti áhítat és a korábbiak is engem személyesen. És azt remélem, azt hiszem, hogy ezt most ti is megtapasztaljátok, hogy arról van szó ebben a két, és most nem felidézett, de talán, ha elolvastátok a szívetekben jelenlévő igében, az Új és Új Szövetségben, mert arról szólnak ezek, amilyen helyzetben vagyunk, és megmutatja Urunk szándékát, az akaratát nekünk, hogy mit is akar ebben a helyzetben velünk, hozzánk szól mind a két üzenet. Az Úr által megragadott próféta Ezékiel, akinek az Ószövetség igéjét most ugye nem idéztem fel, de remélem, hogy ismert vagy olvasott lehetett. Egyébként nem, talán mondhatjuk néhányan, nem könnyen olvasható rész, bár olvasni egyszerű, csak az értése kérdés mindig, de csodálatos látni, ahogyan megragadja az Úr a prófétát, ahogyan korábban is Ezékielt, korábban elvitte őt egy völgybe, a halál völgyébe, most pedig azt olvassuk, hogy elviszi egy hegyre. Elvitte a halál völgyébe, és most pedig a halál völgye után a hegyen épített várost kell látnia. Részleteiben és egészében. Kellett látnia a múlt következményét, és lehet és kell látnia a jövő lehetőségét is. Völgy és hegy. Érdekes maga ez a kép is. És mindez azért van, hogy lássa ezt, amit Isten készített, mint egy építményt, mint egy várost. Azért kell, hogy lássa, hogy Isten népe is lássa, hogy Isten népének szóljon róla, hogy továbbadja ennek az üzenetét. És az a különös fejezet, amit olvasunk Ezékiel prófétánál, egy mérhető, látható építmény, egy épület kerül elénk. János is ezt látja lélekben, Patmos szigetén, amikor ezt olvassuk, hívja őt. Az Úr, jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét, elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a Szentvárost, Jeruzsálemet, amely Istentől a mennyből szállt alá. És amikor olvastam az Ó és Új Szövetségi igéket, akkor összekapcsolódott bennem, hiszem, hogy Isten lelke által, hogy a minden ige összekapcsolódik a Szentírásban, és ez a kérdés foglalja részben össze, miért kell ezt látni? Miért kell ezt láttatni Isten szolgáinak, Isten eszközeinek, az ő népével? Pontosan azért, amiről Pál apostol is ír, amit Pál apostolnak kell továbbadni a gyülekezetnek, mégpedig az eljövendőről, amit mutat, amit láttat. És ebben fogalmazható ez meg, ebben foglalható ez össze, ahogy az utolsó versben olvastam, mert ez vigasztal, és ez épít. Azért kell látnunk, mert Isten ezen keresztül vigasztalni és építeni akar bennünket. És most mondhatjátok, hogy milyen összerakott kép ez most, amit én idehozok, miközben mi is most arra készülünk néhányan a következő hét kedjén, hogy megnézzünk egy építést. Mert hogy most, ma közöttünk nagyon sokféle építést, épületet láthatunk. Egy olyan korszakot, egy olyan időszakot élünk, ahol sok minden épül. Sok mindent építenek emberileg, körülöttünk. Vannak olyanok is, amelyeket akár részben nekünk építenek most, aminek mi is részesei leszünk. Egy azonban mindennél fontosabb, és szeretném ezt a szívetekre helyezni, mint olyan lelki pásztor, aki maga is a saját gyülekezeti életében megéli most a külső építésnek az idejét. Amit ott is elmondott nekem Isten, és én továbbítani szeretném, itt is szeretném továbbadni, és ennek az igének a fényében is, hogy van egy mindennél fontosabb dolog, ami nem feledhető el, amit nem lehet kiküszöbölni, félre tenni az életünkben, ez pedig az, hogy folyik egy lelki építés, egy lelki építkezés, amiben Isten bevont és be akar vonni bennünket. Az a legfontosabb, hogy lelkileg részesüljünk az épülésben és az építésben, hogy részt vegyünk abban az építésben, és természetszerűleg még ezek a külső épületek is tudnak erről beszélni, jó esetben, jó célként és helyes módon kivitelezve, hogy épüljön az, amit Isten akar építeni, mégpedig amit Jézus Krisztusban alapozott meg, és amit maga Jézus Krisztus épít fel, az a valóság, az egyház, ami még a pokol kapui sem vehetnek erőt, ahogyan ezt Péternek mondja is rajta keresztül nekünk. Tulajdonképpen erről a távlatról beszél az Ószövetségi ige és az Újszövetségi ige is. Arról, amit az Isten épít, amelyet az Isten készít. És nagyon érdekes és izgalmas ez, hiszen ez az a teljesség, ami felé tart az életünk. Az a teljesség, amit az Isten elkészít számunkra, ami majd eljön akkor, és abban, amikor visszatér az Úr Jézus Krisztus, ebbe a világba. Ez már készen van, és mégis épül közöttünk is. Ennek a különös egységében kell gondolkodnunk mind arról, amit élünk, amit látunk, amiben járunk, ami a mi feladatunk. Mert rajtunk is múlik, hogy hogyan vagyunk ebben. Hogyan látjuk ezt? Mit látunk? Mi van előttünk célként? Mi az, ami meghatározza azt, amit építünk, és ahogyan építünk magunk is? És olyan érdekessé vált számra, hogyan végignéztem az Ószövetség ígét, hogy milyen sokszor jön elő ez a gondolat benne, talán 14 alkalommal is, hogy megmértem. Ha olvastuk, talán felfigyeltünk rá, bár hosszú ezt elolvast, ezt a 4. fejezetet, és benne azt a részletet, azt a különös szerkezetet, amiben bemutatja ezt a hegyen épített épületet, a templom valóságát, ahogy majd ez kibomlik még tovább. Az van benne, hogy tulajdonképpen egy sokszoros mérés van ott leírva, mérhető, fogható valóság az, amit az Isten készít. Nagyon érdekessé vált ez számomra. Amit Isten készít, az mérhető, az valós, az olyan dolog, aminek valóban lehet valamilyen értelemben az értékét, a mértékét magunk előtt látni. És én hiszem és tudom azt is, hogy lelkileg is fogható, és lelkileg is bizonyos értelemben mérhető, félre ne értse senki ezt most, de mérhető az, ami valóban az Isten építésének a része, ami Isten tervének megfelelő, mert Istennek van egy csodálatos, pontos terve erre az egész világra, és ebben a tervben megépül az, amit az Isten akar. És Pál így summázza ezt, tulajdonképpen olyan érdekessé vált az összefüggés, nekem újra idézem, vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Vegyetek részt az építésben, az Isten által adott építésben, és ebben benne van ez a vigasztaló és építő valóság. És olyan szomorú az, amikor az tükröz bennünket, hogy leverten, monoton módon úgy éljük a mindennapokat, mintha nem várnánk már semmit. Az egyik legnagyobb nyomorúságunk az, amikor nincs távlata az életünknek. Amikor igazán nem ösztönöz semmi, amikor nincs előttünk cél, ami késztet. Amikor úgy bele roskadunk abba, hogy csináljuk, de nem látjuk, hogy miért, nem látjuk a kimenetelét, nem látjuk a célját. Nem tiszta ez előttünk. Ezért kell látni újra és újra a célt. Ezért kell láttatni egymással, és vigasztalni bennünket. Egymást vigasztalni és építeni, hogy ne leverten, ne ennek a nyomorult állapotnak az ereje alatt roskadozzunk, hogy nem látjuk, hogy miért, nem látjuk a célt, nem látjuk, hogy mi épül, hogy mi a célja, hanem annak a csodálatos reménységében éljünk, hogy Isten újat készít, hogy Isten vár ránk, és várja az életünket az ő dicsőséges országa, hogy ez az ország épül, és ennek az országnak van jövendője, és ez a jövendő egy új ég és egy új föld valóságában láttatik velünk is, hogy erre tekintve éljünk. És tudjuk és látjuk ennek a levélnek a fényében is, hogy az első keresztények tele voltak várakozással. Ott volt a szívükben ennek a reménysége, ez töltötte be az életüket. Mindent ez irányított a gondolataikban. És ki szoktuk mondani, meg kimondjuk ezt a mondatot, hogy mindent az örökké valóság alatt kellene látnunk, sub specie aeternitatis, mindent az örökké valóság szempontja alatt gondolni, látni, élni, tenni. De vajon igaz ez ma? Vajon ott van előttünk ennek a rogyogó valósága? Azért kell láttassa Isten az ószövetségi néppel és velünk, az új szövetség népével is, és együtt az ó és új szövetségi ígékkel, hogy ott van az eljövendő, ami felé tartunk. Ebben kell megújulnunk, hiszem, és azért láttatja ezt velünk. És tényleg az a dolgunk, hogy ebben a reménységben végezzük teljes odaadással azt a dolgot, azt a munkát, amit ránk bízott az Isten. És az a dolgunk eközben, hogyha ellankadnánk, hogyha egyikünk másikunk eltévesztené a célt, ha egyikünk másikunk elfeledné a célt, ha úgy éreznénk, hogy már nincs miért, akkor vigasztaljuk egymást. Olyan érdekes az is, hogy ez a vigasztalás, ez a bátorítás, ez a mellénk rendelt, az egymás mellé rendeltség valósága, a paraklétosznak, a Szentléleknek a valósága. Hiszen az a szó szerepel itt is, ami az ő személyét jelöli. A mellénk rendelt, a hozzánk küldött, a minket támogató, a minket pártfogó, a minket bátorító lélek munkája, és mi ennek a léleknek a munkája nyomán tudjuk egymást bátorítani. Ebben tudjuk egymást vigasztalni. Vajon tesszük-e? Vigasztaljuk egymást. Erősítsük egymást. És ott van a másik, építsük egymást. Ez a dolgunk. Erre hív el bennünket az Úr. És most ki maga tudja megmérni nyilván, hogy tényleg érezhető, tapasztalható-e az életében ennek a valóság, ennek a reménységnek az ereje. Vagy tényleg a mindennapok szürkességébe bele-bele roskadunk. Nem látjuk a célt. Nagyon-nagyon természetesen csak emberi, de beszédes kép. Most átmegyünk a Rádai utcába, Isten éltet, és megnézzük azt az épületet. Nem tudom, hogy annak az épületnek a tervei, annak az épületnek majdan a látvány, annak az épületnek a lehetősége, az, ami majd ott vár ránk, motivál-e minket. Bármilyen értelme. Most nyilván nem ugyanaz, mint amiről most beszél az ige, de valahol ez is benne van, és olyan érdekes, ezért mondtam, hogy milyen aktuális ez, hogy pont ma megyünk át, nem így terveztük, meg nem ezért megyünk ma át. De belegondolhatunk ebbe, hogy vajon most itt vagyunk átmeneti időben, ide vagyunk költöztetve, itt vagyunk más körülmények között. Látjuk a célt, ami felé tartunk, és nyilván nem a Rádai utca 28 a cél, de az is egy cél. És most ez eltöltem, hogy bennünket reménységgel, vagy rögtön kétségeink, kérdéseink lesznek, ki tudja mikorra, biztos kész lesz az akkorra, meg egyáltalán, hogy is fogunk átköltözni. Ez a sok kérdés van bennünk, ezt csak zárjára tettem, csak érzékeljük ennek a kézzel fogható valóságát, hogy igen, ha van előttünk valami olyan, ami épül, és ami kimondottan Isten tervei szerint épül, az bizony vonz, motivál, és igazán építésre késztet minket, mert, és ez a lelki építkezésre vonatkozik, ebben nekünk részünk van. És akkor még annyit szeretnék néhány gondolattal elmondani, hogy Pál, amikor erről beszél, erről a jövendőről, akkor miről beszél, hogy mi az, ami szükséges, és mi az, ami nem. De azzal kezdi el, hogy tulajdonképpen szükséges a vigasztalás és az építés, de nem szükséges például, mi nem szükséges? Az időpont számolgatás. Nagyon érdekes. Azt mondja, nem szükséges. Ezzel ne foglalkozzatok, hogy ez mikor jön el. Hogy pontosan mikor lesz. Ez nem úgy van, mint a építési határidő, hogy na akkora meg kell lenni, utána ködbér jön. Ugye? El kell készíteni X időpontra ezt. Nekünk ezzel nem kell foglalkoznunk. Ez Isten hatalmában van rejtve. Mindig ebbe bele-bele nyomkodik a kereszténység, amikor elkezdi ezt számolgatni. Én is néhány számolgatással már találkoztam. Elképesztő szomorú ez, és milyen frusztrációhoz vezetett ez, hogy kiszámolták ekkora, és így fog eljönni az utolsó nap, így érkezik el Jézus, fehér ruhákba öltöztek, fölmentek a hegyen, ezt várták. Nem jött el. Hányszor már nem jött el úgy? Pedig eljön. Nem szükséges. Ezzel nem kell számolni, ezzel nem kell foglalkozni. Ezek haszontalan és kíváncsiskodó kérdések. Ráadásul elveszik a figyelmünket, mert mindig az a nagy nyomorúság az életünkben, amikor olyan dologra figyelünk, ami leköti a figyelmünket. Ahelyett, hogy arra figyelnénk, amivel foglalkozni kell. Ezért mondja Pál, hogy ez nem szükséges. Vannak az igében világos üzenetek arra, hogy mire nem kell figyelnünk, mire nem kell koncentrálnunk, mivel nem kell foglalkoznunk, de foglalkozzunk a lényeggel. Mert Jézus Krisztus jövetelének a konkrét idejéről nem kell gondolkodnunk. Ellenben arról tudnunk lehet, sőt, ahogy Pál mondja, ott a hívő emberek, a keresztények, a megváltott emberek tudják is, ti magatok is jól tudjátok, hogy eljön. Ez a lényeg. Tudjuk, hogy eljön. És ez az eljön, ez az életünk legnagyobb reménysége. Ebben a bizonyosság nem vérjük, nem reménykedünk benne. Tudjuk, hogy eljön. Jézus eljön, mert eljött. És az életünkbe is eljött. És ezért eljön. És ezért, ahogyan Pott Péter Ákos, emlékszünk rá bizonyára az advent 4 pontjáról elmondja az eljöveteleket, hogy hogy jött el az idő teljességében, aztán hogy érkezett el hozzánk, hogy jön el a halálunk óráján, és hogy jön el majd végül. Érdekesek ezek a gondolatok. Nagyon jó, hogy ilyenek is lehet tudatosítani ezt, hogy Jézus eljött. És ha már hozzánk is eljött, akkor eljön. Nincs kétség. Elérkezik Jézus. Nem szükséges azzal foglalkozni, hogy mikor, ez a tantárgy nem szerepel Isten iskolájában, de az, hogy készüljünk rá, és hogy ez határozza meg bennünket, ez viszont tudatosított és tudatos valóság kell, hogy legyen. Tehát nem bizonytalanra kell készülnünk, hanem bizonyosságra. Nem a bizonytalan és szükségtelen kíváncsiskodás a mi dolgunk, hanem a bizonyosság, a bizonyos tudás, megerősítése. És úgy jön el, váratlanul, mint éjjel a tolvaj. Ezt is tudhatjuk. Ez egy váratlan pillanat lesz, és mégsem ér bennünket váratlanul. Azokat fogja váratlanul érni alapvetően, akik hitetlenül élnek, akik ezzel nem számolnak. Akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, nem fognak megmenekülni, mint Noé napjaiban azok, akik Noéval együtt éltek, ugyan, de nem vették komolyan. Noé számolt azzal, és épített arra, hogy eljön az ítélet. Ezért épített bárkát. Ezért menekült meg. A többiek nem számoltak vele. És eljött a romlás, és elpusztultak. Ti azonban, testvéreim, nem voltok sötétségben, azon a tolvajként lephetne meg titeket, hiszen valamennyien a világosság és nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakái sem a sötétség. Jó, de nagy dolog, ha ez igaz. Ha Jézus Krisztus világosság az én világosságom. Ha Jézus Krisztus, aki a világ világossága, nekem is azt mondta, te vagy, ti vagytok a világ világosság, és én is ebben a világosságban élhetek. Ennek a követe lehetek ebben a világban. Akik hitetlenek, azok sötétségben élnek. Azok nem látják a valóságot. Az orrukig nem látnak. Nem, hogy ezt a táblatot látnak, de mi látjuk. Számunkra Isten világosságot gyújtott, és mi ebben a világosságban járunk. Igen, sötét borítja a földet, mondja Ézsaiás, az Ószövetség evangélistája, de rajtatok ott ragyog az Isten dicsősége. Az Isten dicsősége az bennünket csodálatos módon betölt. Ezért nem lep meg az a nap, amikor ez a dicsőség kiteljesedik, hanem erre vágyunk, erre várunk. Olyan megrendítő, olyan mély tapasztalatom volt az, amikor egy kedves volt konfirmandusom, aki most már 20 éves, egy ifjúsági óra után kihívott engem a templom karzatára, mert ott van a Dobos Károly termünk, párhuzamosan a templom karzatával egy ifjúsági terem, olyan, akire Dobos Károly bácsiék is összegyűltek, és azt mondta, hogy szeretne velem beszélgetni, hogy menjünk ki egy kicsit. Kimentünk oda, lejöttünk a karzatára, és azt mondta, hogy Péter bácsi így hívott, így hív engem. Ugye nem normális, bocsánat, ugye nem normális az, hogy én vágyom arra, hogy meghalljak. Most ne ijedjen meg senki. Egy nagyon kedves és nagyon, nagyon helyes valakiről beszélek, mindenféle értelemben, tényleg Isten gyermekeként. És elmondta, hogy mindenki csodálkozik, amikor erről beszél, ugye, vagy a szülei esetleg elvinnék ide-oda kezeltetni, hogy ilyen gondolataimra meg akar halni. De nem ilyen fekete ruhás élet tagadó fiatalról beszélünk, hanem annyit mondott el, hogy én vágyom oda, Péter bácsi. Ugye ez nem baj, hogy én vágyom oda. Én szeretnék Jézussal lenni, közvetlen közösségben. És könyvelábat szemben mondtam neki, hogy nézd, én is vágyom oda. Akkor ketten vagyunk nem normálisak ezek szerint, de ez nem azt jelenti, hogy meg akarok halni, most megint értse ki jól. De gyerekkoromban, amikor énekeltem ezt az éneket, és azt is, hogy fenn a mennyben az Úr minden győztesnek áll, én nekem akkor úgy a szívem megmelegszik. Én szeretnék ott lenni a mennyben. Én szeretnék része lenni ennek a dicsőségnek, amit Isten hozott. Most talán értjük, nem el akartam itt vinni a figyelmünket valami érzékeny dologra, de hogy értjük azt, hogy az a vágy, ami betölt bennünket, az a normális igazán. Az a nem normális, amikor ezzel mi nem is számolunk. Amikor számunkra ez nem jelent semmit. Mi a világosság fiai vagyunk, mi a nappal fiai vagyunk, mi várunk erre az örök világosság. És itt a Földön látjuk a sötétséget, tapasztaljuk néha, tapintható a sötétség, mint Egyiptomban, de Isten világossága beragyogja a szívünket, az életünket, és ez a reménység eltört, mert erre készülünk. És erre mondja Pál, akkor ne is aludjunk. Akkor ne is aludjunk. Akkor legyünk éberek, akkor ne aludjatok. Akkor ne legyünk olyanok, mintha aludnánk, mintha sötétségben passzívan lennénk, úgysem tudjuk, mi történik, meg mi jön ránk, hanem legyünk éberek és józanok, és készüljünk. És valóban azzal tegyünk, amivel megbízattunk. Azt tegyük, amivel megbízattunk. Vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, a sisakot, az üdvösség reménységét, és éberen és józanul készüljünk erre. Védekezzünk tudatosan is, mert be kell vallanom, nagy az altatás. És nagy a támadás ma is. Az a cél, hogy elaludjunk. Az a cél, hogy maradjunk úgy alva, vagy éppen érezzük úgy magunkat, ahogyan ebben a rezignált állapotban érezzük magunkat. Isten fel akar ébreszteni. Újra és újra ébredést akar adni. Hogy ráébredjünk, és ennek az ébredésnek a fényében elkötelezetten induljunk ennek az építésére. Mert erre hívott el. Mi ennek az alapja? az a csodálatos kijelentés, amit itt Pál így mond. Az Isten nem haragra rendelt minket, hanem arra, hogy elnyerjük az üdvösséget az Úr Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Erre hívott el, hogy vele együtt éljünk. Akár most, akár elmegyünk, hogy vele együtt éljünk, mert benne az élet, a győzelmes élet jelent meg. És csoda, hogy Isten minket nem haragra rendelt, hanem üdvösségre. Hogy Isten elkészítette Jézus Krisztusban az ő halála által, hogy nekünk lehessen reménységünk, hogy lehessen világosságunk, hogy lehessen szabadságunk. Hatalmas üzenet ez, ha ezt tudjuk, ha ez az életünkre nézve igaz, haragudhatna ránk az Isten. Méltán haragudhatna ránk. De hallottuk a múlt héten is, hogy a haragját az Isten Jézus Krisztusra vetette helyettünk. És Jézus Krisztusban mi szabaddá válhatunk az üdvösségre, arra a csodálatos együttlétre, amely vég nélküli közösség vele. Erre hívott el. És ebben a célban, ebben a bizonyosságban lehet élnünk, ezért hát nem lehetünk olyanok tényleg, akik alszunk, akik a sötétségnek vagy a halálnak az uralma alatt élünk, hanem mi az élet uralma alatt élünk, és ébren készülünk erre a csodálatos valóságra. Ezért mondja, vigasztaljátok tehát egymást. És nyilván ezzel, ahogyan a korábbi fejezet végén is ezt mondja, hogy vigasztaljátok egymást, erősítsétek egymást, és építsétek egyikőtök a másikat, ahogyan teszitek is. És ez a vigasztalás, ez építés, ahogyan látjuk ebben a mondatban, hogy ahogyan teszitek is, ez nem egy egyszeri alkalom. Ez nem arról szól, hogy na egyszer most kipipáltunk, most akkor megépítettük, vagy már építettünk, hanem ez egy folyamatos valóság. Egy újból és újból megjelenő valóság. Újból és újból kell ébresztenünk, újból és újból kell vigasztalnunk, bátorítanunk, és az a feladatunk, hogy folyamatosan építsük egymást. És akkor mondjuk ki az ellenpontját. Ne romboljuk egymást. Ne csináljunk olyat, amivel ellene dolgozunk az építésnek, a lelki építésnek. Ne mondjunk olyat, ne tegyünk olyat, amivel rombolunk. Amivel romboljuk a közösséget, a kapcsolatot, Istennel és egymással. Ne engedjük meg magunknak idézelben, hogy meg szoktuk engedni magunknak, hogy olyat mondunk. Biztos átéltetek ti is ilyet már, ahogyan én is. Amikor valaki egyszerűen úgy szólalt meg, hogy lerombolta azt, ami addig épült. Ahelyett, hogy csöndbe maradt volna. Ahelyett, hogy komolyan vette volna, ami igazán a feladata. És persze nem azt jelenti ez, hogy a prófétának, Jeremiásnak is az elhívásában ne lett volna igaz, hogy elküldenek azért is, hogy rombolj, hogy pusztíts, és azért is, hogy plantálj, és hogy építs. Mert van, amit le kell rombolni. Vannak magaslatok, amelyek az Isten ismeret ellen emeltettek, azt le kell rombolni. Azt nem szabad megengedni, megépülni. Egyébként épül ez ma, és rakják egymásra a köveket elképesztő erővel ma körülöttünk. Azt nekünk le kell rombolni. Mert van rombolás, de nem egymást kell lerombolni, hanem azt kell rombolni, ami helytelen. Ami hamis. És le kell rombolni azt is közöttünk és bennünk, ami nem idevaló, és építenünk kell. Az ismeret, mondja Pál, felfogalkodottá tesz. Mi az, ami épít? A szeretet. És nagyon fontos lenne megértenünk, hogy mit jelent ez. Azt is elmondja, hogy minden szabad nekem, de nem minden épít. Ezekkel azért mondja Pál ezeket a mondatokat, mert arra kell törekednem, ami igazán épít. Nem arra, amit megtehetek. Hanem arra kell figyelnem, ami épít. Engem is, és mást is épít. Elsőrendben. Mert hogy mire adottak egyébként a lelki ajándékkal megajándékozottak az Isten népek között? Biztos ezt is tudjuk, idézzük az igéből, az Efézusi levélből. Arra, hogy a Krisztus testének építésére készítsék fel a szenteket. Mert hogy az igazi kérdés mindig a Krisztus test épülése, a gyülekezet, az egyház épülése és építése. Vajon ebben szorgoskodunk-e? Vajon annak a tervnek megfelelően, amit Isten elkészített, ebben járunk-e? És végül szeretnék egy igét idézni, ami rögtön, amikor ezeket a gondolatokat Isten összekötötte az én szívemben, elém került az Efézusi levélből, egy mérhetetlen fontos mondat, és az utolsó mondattal zárom majd a mostani igével, így hangzik, semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó és szükséges az építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Elég komoly, elég fontos szabály. Úgy beszéljek, hogy az építsen, és úgy ne beszéljek, hogy romboljak. Ezért hát szívből kívánom ezt az épülést, ezt az építést, az ebben való részesedést, és ennek a távlatnak az örömét, erejét, reménységét, hogy készen van már az épület, készen van már az Isten terve, és ennek részesei lehetünk, és mi is most építői és épülői lehetünk, ezért hát vigasztaljátok egymást, építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is, ne hagyjátok abba, folytassátok, teljesítsétek be, és teljesítsétek még ki. Amen. Imádkozzunk. Magasztal a szívünk téged, Urunk, hogy a te igédben világossá teszed azt, hogy mi a dolgunk, mi az elsődleges feladatunk, és ennek fényében mi az, amivel mi dolgozhatunk, mi az, amin a mi feladatunkban megállhatunk. Köszönjük neked, hogy építésre hívtál el bennünket elsősorban, mert te is felépíted a te egyházadat, te is megépítetted azt a csodálatos valóságot, amely már készen van és vár ránk, és köszönjük, hogy ennek részesévé tettél, világosságot gyűjtöttél a szívünkben, hogy láthatjuk, hogy tudhatjuk ezt, hogy ennek a fényében egészen mások a napjaink, ha erre tekintünk, ha erre a célra összpontosítunk, ha ez az, amivel foglalkozunk, és nem azokkal, amik rombolnak, amelyek idegenek, amelyek másfelé terelnek bennünket. Könyörülj meg rajtunk, kérünk, minden munkánkban, minden szolgálatunkban, egész életünkben, hogy ennek a világosságnak a fényében tudjunk gondolkodni, élni, tenni, és tudjunk úgy jelen lenni egymással való kapcsolatainkban is, hogy az épít, hogy tudjunk úgy szólni, hogy a másik épülésére van, hogy a másik fontosabb legyen, mint önmagunk, és hogy legfontosabb te légy, és az az épülés, az az építés, ami a te országodnak, a te csodálatos üdvösségednek csodálatos építése. Segíts, hogy erre tudjunk koncentrálni, és ebben tudjunk élni és járni. És amikor látjuk azokat a dolgokat, amelyek fizikailag is épülnek körülöttünk, el ne felejtsük, hogy a legfontosabb célja ezeknek is, hogy a te országod épüljön. Hogy ezek a keretek annak adjanak medret, hogy a te áldott élő folyamait folyjanak ki, és áradjanak ki ennek a belsejéből. Hogy igazán nem azért épül, hogy nekünk pusztán munkahelyünk vagy otthonunk legyen, hanem azért, hogy a te dicsőségedet tükrözhesse. Kérjünk, hogy segíts erre a látásra bennünket, és áld meg a mindennapjainkat, egész életünket, a most távol lévő társainkat, testvéreinket, és segíts bennünket így élni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen.